Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Rádiós Rétes, 13 óra 4 perckor, Ila Ildikó a mikrofonnál. A mai műsorban a januári hangulathoz híven egy kicsit visszakanyarodunk az erdélyi konyha gasztrokalendáriumhoz, a 2021-es hazataláló ízek világához, és megragadjuk az alkalmat, hogy Petőfi Sándor körül legyeskedhessünk egy kicsit. Török Zoltán tárca novellája, amely ebben a gasztrokalendáriumban is megtalálható, a mai műsorban a szerző hangján követhető majd a következő percekben. Azután, ha a szerencse is kedvez, akkor beszélgetünk a szerzővel is, hogy ha már Petőfi Sándor, akkor a gulyás jön szóba, és pedig a székely gulyás. Hogyan készül ez az egyik-másik családi tűzhelyen? Ahány ház, annyi gulyás, szokták mondani. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Kedves hallgatók, ma önöké lesz a szó, 13 óra 30 perc után telefonáljanak nekünk, és ajándékba is adunk majd egy-egy erdélyi konyha gasztromagazint azoknak a hallgatóknak, legalább kettőnek, akiknek sikerül kapcsolódni hozzánk élőben. Jó szórakozást kívánunk, kellemes rádiózást és jó ételt minden házba!
Jó jel, Jézus, légy vendégünk, add meg, amit adtál nékünk, add meg asztalunkat, ételünket, italunkat, akár kevés, akár sok, legyünk érte, hallások. Amen.
Amen.
Satisfaction in me. A little more pride, a little less fun. A little less pride, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And maybe satisfy me. Satisfy me, baby. It's a groove and man, I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this anticipation, satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. If it's satisfy me, satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on,
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 come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
halhatatlan költő. Csikorgó téli hidegben egy lapos zsebű és vékony dongájú deák Selmeszről Pestre indul. Olyan időbe, amikor emberfia nem szívesen veszi nyakába a világot. Alapos oka van vándorlásra a deáknak, az útközbeni nélkülözések ellenére március közepén ér a nagyvárosba. Kiszerencsével mindenesnek, kifutófiúnak, kötőfék tartónak áll a Nemzeti Színházba, mert akkoriban lóháton fogaton járt az úri közönség a teátrumban. Majd statiszta abban a reményben, hogy kisebb szerepek várományosan. Nem létezett színi tanoda, végig kellett járni az inas iskolát, ameddig deszkákra léphetett az arra áhítozó. De innen is tovább vezérli sorsa. Hosszú kanyargós út veszi kezdetét, ameddig a 16 éves garabonciásból ifjú lesz. Önkéntes katonaságból betegen szerel le, de talán akkor veddi le végleg gyermetek korát. Dolgozik apja mellett is mészárosként, de nyughatatlan lelke tovább vezérli, ismét vándorszínészetre adja fejét. Nyúlánk fényes fekete hajával, tűzben égő szemekkel rengeteg nótát ismer, közülük sokat ő maga költ. Így lesz a női nem kedvence. Közben állandóan képezi magát, nyelveket tanul, olvas, művel személyek társaságába férkőzik. Barátokra tesz szert, versei jelennek meg nyomtatásba, végül országosan ismert tollforgató veszi pártfogásba. S nem remélt helyről érkezik a segítség a magasba lendüléshez. 1844-ben egy dolgos szabó mester eképpen vélekedik. Én annak a szóban forgó fiatalnak a verseit nem ismerem. De ha Vörös Marti úr azt mondja, hogy azok szép versek, akkor én meghitelezek, ehol leteszek a nyomtatási költségekre 60 pengő forintot. És akkor egyet fordítsunk a földi valóság lapjain napjainkra. Valahol egy elveszettnek hit, de az utolsó percekben még megmenthető Erdély szorványban járni alig tudó öreg ember verset szaval. Áhítattal, minden betűjéhez híve mond egy verset, csendtelepedik a hallgatóság sorai közé, komolyra fordul a hangulat, ünnepélyesen komolyra. Kilépve a helyzet hangulatából elmondható, valószínűleg sok helyen hasonlókorú vagy még idősebb honfitársunk kapásból szinte képes a január 1-én született Petőfi Sándor ránk testás strófáit hűen idézni. Nemzeti költünk a nemes emlékezet megérdemelt helyére került, még akkor is, ha nem tudjuk valójában, hol nyugszik. Hát ez nem volt mindig így, főleg éltébe. Móra Ferenc Petőfi Morzsák című írását olvasva, a mennyekbe emelt költő hétköznapjai mondhatni, még az általunk sejtetett hétköznapibnál is keményebbek voltak. Idézem. A földön vagyunk, a sötét és szomorú földön, ahol a halott költő szentté avatják, de az élőnek nem akarják elhinni, hogy ő Isten követe. Amikor színpadon próbált helytállni, apja szerint a csepürágók között, havi 3 forint volt a fizetsége, amiből 2-be került a kvártély. Egy ágyban hált másodmagával. Ráadásul a színészek saját maguk szerezték be azt, amit jelmeznek és kelléknek nevezünk, és az is megesett, hogy kart helyett csak furkosbotra jutott, a nézők derültsége közepette. Amiért a direktor Sándort 20 krajcáj fizetés levonással büntette. Az árak összehasonlításán alapulva 1 forint 1844-be a mai majdnem 5000-nek felel meg. Azon esztendő októberében a Szökött Katona című népszínműbe lépett fel a színházba. Szerepe szerint ezt kellett volna mondania. Julcs a kisasszony a mennyasszony. Ehelyett véletlenül azt szalott ki a száján, hogy Julcs a kisasszony a vőlegény. De nem esett pánikba és folytatta, Gergely úrfi pedig a mennyasszony. Hát ez volt Petőfi Sándor utolsó megmozdulása a világot jelentő deszkákon. Bordalokkal vált ismerté, amelyet a nagy érdemű olvasó közönség Móra Ferenc szerint keserédesen fogadott. A kor hangulatába illik az anekdóta, miszerint egy kurta nemes Máramaros szigeten olvasta Petőfi bordalát, miközben egy strófa megragadta a fantáziáját. Miért nem tesz az Isten most csodát? Változtatná borrá a Tiszát, én meg hadd lehetnék a Duna, hogy a Tisza belém omlana. Ohó, Petőfi barátom, ütött az asztalra már a marosi kurta nemes úr, nem innálta abból egy csöppet sem, mert én már szigeten elébe feküdnék. Innen még elég hosszú, az évekig tartó, mindennapi küzdelem, ameddig a segédszerkesztői fizetése a Pesti Rivadlapnál kosztra és havi 15 forintra rugott, és 2 forint külön díj minden egyes versért. 1848-ban hírneve csúcsán 7 forint 50 krajcát kapott egy versét. Idézve ismét Móra Ferencet. Frankenburg Adolf emlékirataiba pedig azt olvasom, hogy Kossuth Lajosnak ugyanakkor, mint a Pesti Hírlap szerkesztőinek havi több ezer forint fizetése volt. Betűvel van írva, nem számmal, tehát nem igen lehet sajtóhiba. A politika akkor is jobban fizetett, mint a muzsák. Én viszont megjegyzem, mintha nem nagyon változott volna ez irányba azóta a világ, a politikusok viszont Kossuth nyomába sem léphetnek. Hogy komédiás korában a megmaradt egy forintból hogyan lehetett létezni, kosztozni, azt elég nehéz kibogozni, nem is említve a büntetésből megkurtított járadékot. Mi tehette szűkös körülmények közepette, vagy akár ismert korába, erről ő magától kevés információ maradt. Akár csak a róla maradt képek tekintetébe, hiszen egyetlen megmaradt, vélhetőleg barátja Egressy Gábor színész készítette korabeli daguerrotípia az, amelyik a költőt élethű mívoltában ábrázolja. Szűkös falatokból összeválogatva az, amit ő nagyon kedvelt. Elsősorban a gulyás, amit akár reggelire is szívesen fogyasztott, valamint rostélyos, túrós tészta, csirkepaprikás. Színész korában gyakran szalasztották el társai tormás kolbászét, ő pedig a fokhagymásot szerette. Vannak morzsányi adatok, miszerint a töltött tojást is szívesen fogyasztotta, legalábbis akkor, amikor módjában állt. A kávéházak örökös reggelije a tej, kávé és ahhoz a magvakkal, gyümölcsökkel gazdagított kuglóf, kalács lehetett az, amit a poétának is feltálaltak a pilvaxban. Párolt savanyú káposzta pörkölt kombináció, amit székely gulyásként ismerünk, a Székely József főleveltárosról nevezték el, aki a költőnkkel együtt tért be egy alkalommal 1846-ban a Gránátos utcai fogadóba, és maradékként ezt került az asztalra. Petőfi a következő alkalommal is ezt rendelte, mivel megkedvelte. Állítólag. Vele kapcsolatban a mai értelembe vett vegetáriánus vagy diétás kifejezéseket szóba sem hozhatjuk. Tessék tehát elhinni, hogy ez valóban így lehetett. A ma március idusán Jókai Mór, akkor már országosan ismert író, lapszerkesztő, a Bánkbán első felvonása után felrohant a színpadra, lelkesítő beszédet rögtönöz, és a Gertrudi szerepét játszó ragyogó szépségű színésznő kokárdát tűz a mellére, mint valami romantikus regénybe, szerelem lobban köztük az első látásra. Pár hét múlva Jókai barátjával, Petőfivel együtt vacsorára hivatalos a színésznőhöz. Laborfalvi Róza kiváló szakásnő. Citrommártásos kecsegét, majd rostélyos tálal serpenyőben, ha ahogyan az közismerten a költő imádta. Utána édességeket, az író szája íze szerint, tortát, apró süteményt. Megilletődő szavakkal Jókai feleségül kéri a kor ünnepelt tragikáját. A színésznő szemét törölgeti, Petőfi pedig felháborodottan elrohan. A visszaemlékezések szerint baráti társaságban ekképp nyilatkozott. Na de ki hallott még ilyent, hogy egy jóféle rostélyos tudományét elvegyenek egy színésznőt. Mondák világába kívánkozik a szabadságharc kimagasló tábornokának viszonya a költőhöz. József Zacharias Bem, cseh elődöktől származó lengyel katonatiszt, aki utánozhatatlan keveréke a hivatásos forradalmi katonának és a kóborlovagnak, ágyotűzben harcezett leleményességét kiválóan kamatoztatja az erdélyi hadszíntereken. Székely legénysége által rajongásig tisztelt és Bem apónak nevezett tábornok annyira szerette Petőfit, hogy Szán segédjének fogadja, fiának, ez pedig őt apámnak nevezte. Egymás között francia nyelven társalogtak. Az őszhajú hadvezér egy fekete szőrű, kiöregedett hátast adott a költőnek, amelyik nem sodorhatta bajba, olyan csendesen kocogót. Lugos alatti nagy hadi szemlén Bem septibe jön kifelé a városból, kíséretével közöttük Petőfi Sándorral. A vén csataló a többitől kedvet kapva vágtába kezd. Bem apot csodálkozva látta, hogy egyszerűen milyen fürge lett a kivénhedett paripa. Mosolyogva fordul Petőfihez, és megjegyzi. Látszik, hogy költőt visz, Pegazus lett belőle. Ami hiteles forrásból származik, utolsó napjait megörökítve, az Petőfit Erdélyhez kötik, a végső szál jógán. 1849. július 3-án Székely keresztúron Bem József tisztikarával együtt ebédel Báró Gamera Gusztáv százados otthonába, majd Varga Zsigmond meghívására a gyárfás kurjába vacsonázik, szemtanúk szerint bivajteljes puliszkát. A házigazda fiának visszaemlékezése a hitelesség szempontjából jóggal hivatkozási szempont. Idézem. Vacsora után, mely igen jó hangulatba folyt le, kimentek a kertbe, s ott letelepedve a padokra igen vidám társalgás közt csak hamar énekre gyújtottak. Többek között Petőfi dalokra, amelyeket a pesti cigányzenekarok húrjairól az örökre valóságba repített az utókor. Végérvényesen.
Most el a lámpát, kicsit tett a karékra az agyad. Lassíts le egy percre, ember, leelőzted magad. De tudod, hogy nem tart örökké, hiszen volt már annyi jel, hogy ami egyszer volt, újra nem jön el. Lehetne bársonyos minden éjszaka, de Isten ostoroz, s hajt a vérszaga. Hiába menni kell a csengő csilingel, s ami egyszer volt, újra nem jön el. Halhatatlan vagy, gyönyörű androi, otthonod szintelen, szúró szagú ardei. Műanyag gombokon jajgat egy műkörem, hiszen te élsz, én nem csak működöm. Alakja izgató, modern a külseje, jó lenne sejteni, mit rejt a belseje. Hiába faggatom, ő csak annyit felel, ami egyszer volt, újra nem jön el. Halhatatlan vagy, gyönyörű android, otthonod színtelen, szúró szagú aldehi. Műanyag gombokon jajgat egy műkörön, hiszen te élsz, én nem csak működöm. Gyorsan kihányom magamból, illegek, billegek,
egy csésze aljon ülve. Lám a jobbik részem a latrinában landol. Remekül mennek a dolgot magukból kérkérelve. Halhatatlan vagy, gyönyörű android. Otthonod színtelen, szúró szabó adem. Műanyag gombokon, jajgat egy műkörön. Hiszen te élsz, én nem csak működöm.
Mi nem tudtál Szilajcsikót nevelni? Szilajcsikót bejárni lőfényes szerszámú, a babámra senki ne tartson szám. Csárda előtt áll a babám tanyáj, dalos madár szállott az ablakán. Dalos madár száll a babám ablakaira, de még babám korúja vállaim. Csáda előtt van a babám tanyáim. Minden este kiváltatok hozzá. Csáda előtt kötöm meg a kis pályovamot, még a éjjel kimulatom magam.
Még ma éjjel kimulatom magamot. László Mikit hallgattuk, ezután általában mindig tárca novellánk szerzőjével szoktunk beszélgetni, ez sem lesz másképpen. A mai műsorban nagy-nagy szeretettel köszöntöm Török Zoltánt, Isten hozott.
Szerusz Ildikó, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És boldog új évet kívánunk azoknak is, akik még esetleg a januári hónapban nem hallgattak bennünket.
Hát igen, ismételjem meg, hogy jó humorérzéket és egészséget kívánok mindenkinek.
A két dolog, ami elengedhetetlen egy boldog, nyugodtabb élethez. Visszakanyarodtunk egy kicsit az erdélyi konyhához, ugyanis az ünnepek alatt elkalandoztunk, inkább az ünnepi menüre fektettük a hangsúlyt, de most már koncentrálhatunk arra, hogy mi minden épült be ebbe az igen gazdag könyvecskébe. És hát Petőfi Sándorral kezdődik az év, ugye? Ezt a tárca novellát a kedves hallgatók megtalálhatják a 2021-es erdélyi konyha gasztrokalendáriumban, a hazataláló ízek világában, amely elérhető, megtalálható az újságárusoknál, de nálunk is van belőle, úgyhogy ha bekapcsolódnak adásunkba, akkor ajándékba kaphatják. És Petőfi kapcsán nagyon-nagyon sok finomság felmerült a tárca novellában. Miért pont a székely gulyást ragadtad ki ebből, mint ajánlat, ami, vagy mint téma, amivel a hallgatók is bekapcsolódhatnak műsorunkba?
Hadd egy kicsit azért kanyarodjak visszafelé, Ildikó, mert el kell mondjam a hallgatóknak, hogy abban a kiváltságban volt részem, hogy kiválasztottam egy íróköltőt, havonta egyet, akiről a tárca novellában, hát ez most már egy kicsit inkább olyan életrajz adatok gyűjteménye, szerű tárca novellákról van szó.
Igen.
Tehát minden hónapra egy költőt vagy egy írót kiemeltem. Január 1-én született Petőfi, természetesen, hogy akkor kéznél volt, hogy vele kezdjük az esztendőt. És akkor mi pont a gulyás, és miért a székely gulyás? Hát a székely gulyásról sokfajta mendemonda kerint, egyik az, amelyiket én megemlítettem a tárca novellába, és hozzá is tettem, hogy állítólag. Mert mások szerint nem az a csárda, és akkor nem így, nem úgy. Lényeg az, hogy ez az étel, az, hogy párról savanyú káposztát valamilyen fajta húsfélével összevegyítünk, és ezt úgy fogyasszuk el, ez Petőfi jelenlétének köszönhetően történt, mert ő mindenképpen ott volt. Az összes megemlékezők, szemtanúk, vagy akik írtak róla, mindenki kiemeli azt, hogy ketten voltak avval a székely nevezetű főlevéltárossal, és úgy fogyasztották el, hogy együtt azt a vacsorát vagy ebédet először. Van egy olyan változat is, hogy maga székely, a főlevéltáros, a székely nevezetű főlevéltáros találta ki, és adta át a konyha mesternek, hogy neki ilyet készítsenek. Ugyanakkor gyerekkoromban én nagyon gyakran tálalták nekem az asztalra, amit akkor nem szerettem, de most nagyon szeretem. és annak éppen egy tényleg abszolút székesített változata, mégpedig párolt savanyúkáposzta és melléje füstölt oldalas. És azt jó bőven tejfölel ellátva. Persze a savanyúkáposztának lényeg az, hogy legyen a mi fajtánk, az is székes legyen, tehát csombor kaporral legyen ízesítve, úgyhogy erdi szert a szokás.
És akkor milyen jó, hogy erről beszélgetünk, mert sokszor keverjük a székely gulyást a gulyással, de hogy itt nagyon fontos különbségek vannak, ugye az előbb el is mondtad, és akkor jó lenne helyre tenni ezeket a történeteket.
Gulyás az általában az egy tálétel, és az krumplival, és eredetileg azt marhahússal készítették, azért volt gulyás. Nem disznóhús, hanem akkor kondás lett volna. És akkor ez a név az öröklődött mindenfajta származékából ennek a vejtálételnek. Többek között azt, amit mi pityókás tokájnak nevezünk, azt is gulyásnak nevezik nagyon sok helyen erdészerte. Tehát van egy ilyen fajta, hogy mondjam, az elnevezés az kiterjedtő fajta ételre, tehát mindenki nevezze nyugodtan úgy, ahogy akarja. A lényeg az, hogy ízletesen készítse elé, legyen egy tál étel, és mindenki most meg a kanalazza.
Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ki hogy szokta, erre mindenki esküszik, hogy az övé a legfinomabb, legtöbben, akik általában bográcsozni szoktak nyáron, ott szokott kifejlődni az igazán finom gulyás, úgyhogy nagyon várjuk a hallgatókat a saját receptjeikkel vagy titkaikkal, hogy mitől lesz igazán jó egy gulyás. És akkor hadd említsük meg, hogy a Petőfiről szóló életrajzi írásod mellett egy Petőfi rostélyos recept található a gasztrokalendáriumban, amelyet Sütő Edit Magdolna ajánl az olvasók figyelmébe, és erről is érdemes néhány szót ejtenünk, hiszen egyik nagy kedvence volt Petőfinek.
Igen, hát én írtam, szóval előfordul a szövegbe, hogy a tepsis rostélyos szerette ő. Tehát a rostélyosnak egy fajta elkészítése, amikor tepsibe előtte a húst, az kicsit úgy megkapatják körbe, néha előfordul az is, hogy belemátjuk lisztbe, és akkor körbesítjük, és utána pedig valamilyen fajta alaplével vagy vízzel felengedve azt puhára pároljuk, azért, hogy akkor az ízek benne maradnak a körben van sütve. Tehát mindenképpen ez valahol kiinduló pontja annak az ételnek, amit Petőfi szeretett. Persze utána nyilvánvaló módon sok változatot szoktak közölni, hogy ez az igazi recept. Hát a hagymás rostélyos elég gyakran előfordul nálunk is a konyhában, az erdély konyhában, mondjuk szerintem inkább az volt az a változata. Annál is inkább, hogy abban az időben azért még a porpaprikát annyira intenzíven nem használták konyhaszerte. Ezt azt hiszem, még erről beszéltünk, az 1870-es évektől arra felé lett ilyen, hogy mondjam, mindennapi fűszer a magyar konyhában, és az erdély konyhában is, de mi annyira nem paprikázunk.
És ami még különleges ebben a rostélyosban, a Sütő Edit féle rostélyosban, hogy kínál hozzá egy sor fánkot, egy krumplis tésztából készült fánkot. Erről mit kell tudni? Mivel Petőfi rostélyos, ezért azt gondolom, hogy talán ez is hozzátartozhatott az akkori Petőfi által kedvelt ételhez.
Na látod, ezzel megfogtál, erre nem tudok választ mondani.
Vagy ez lehet, hogy ez akkor az Edit költeménye hozzá, és ettől lesz egy kicsit az övé.
Valószínű, tehát általában a kolléganők az erdély konyhának mindig igyekeznek, hogy valamilyen eredeti dolgot tudjanak összehozni a régi receptek alapján, valamit tegyünk bele olyant, amit mi adunk hozzá.
Nagyszerű. Nekem tetszik ez a verzió, és örülök, hogy ilyen újítások és ilyen kis fricskák vannak ebben a könyvben, sőt, ehhez a recepthez is, akkor ugye a krumplis tésztából készült fánk egy ilyen érdekesség. Hívjanak bennünket, és beszéljük meg, hogy ki hogy szokta a gulyást készíteni, mitől lesz igazán finom. 0265 20 07 77, vagy 0265 22 20 22. E két telefonszámot tárcsázva élőben kapcsolódhatnak hozzánk, de SMS-t is írhatnak. SMS számunk a következő 0740-27-41-65. Török Zoltán, neked pedig nagyon köszönöm a szöveget, és azt is, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szívesen, Ildikó, és ne felejtsék el a kedves hallgatók azért, hogy említésessék a székely gulyásról is továbbra, hiszen tél van, és most ennek ez a, hogy mondjam, a szezonja.
Mi székely káposztának szoktuk ezt inkább nevezni,
igen,
pont azért, hogy ne tévesz.
Magyarországon is úgy nevezik, székely káposzta. Viszont itt nálunk, mondjam, hegyvidéki székelyföldön inkább székely gulyásnak mondjuk.
Értjük, hogy miről van szó. Köszönjük szépen, várunk téged jövő héten is.
Nagyon szívesen, visszahallásra, további jó étvágyat kedves hallgatóknak.
Aki idet, idat, adott, nonat, nenne, etem, adott.
Egy kedves hallgató, Éva néni írt nekünk üzenetet a You gulyásról, vagy ürügulyás, ahogy ő nevezi, saját olvasztott zsír, hagyma, gyönyörűen fagyutlanított jó oldalas, só, bors, kömény, piros paprika és egy-két zöldség gyökér egészben, fedő alatt lassú tüzön félig puhára főzni, hasábokra vágott csikipityóka és savanyított piros káposzta, és isteni finom. Köszönjük szépen Éva néni a receptet, és nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, akik itt várakoznak a vonalban. Először és Andorkó Katalint Isten hozta. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagyon örvendek, hogy bejutottam a műsorba, mert nagyon tetszik ez a műsor. Üdvözlöm Ildikót és a rádióhallgatókat, és mindenkinek kívánok boldog új évet!
Nagy öröm számunkra, Katalin, boldog új évet!
És végighallgattam itt a novellát, és elővettem egy régi szakácskönyvet, Viri néni szakácskönyvét, amit még nagymamámtól kaptam, és én így készítem a székelygulyást. Felolvashatom?
Persze, természetesen, nagyon kíváncsiak vagyunk.
Székelygulyás. Kövér disznóhús darabokra vágunk, lábas bazsírt, kevés apróra vágott hagymát, kis rózsapaprikát teszünk, a megsózott húst beledobjuk, és víz utána töltögetésével pároljuk. Közben kevés hosszúra vágott savanyú káposztát teszünk mellé, és azzal együtt pároljuk, míg a káposzta is megpuhul. Vizet töltünk utána, hogy leve jó, bőven legyen. Tálaláskor pár kanál tejfelt teszünk hozzá.
Ennyire egyszerű. Igen, és ez milyen szépen egyszerűen összeállt, és most már gondolom elég gyakran része az önök hétköznapjainak is, ugye?
Igen, igen. Én ezt szerint készítem, és nagyon sok jó recept van ebben a szakácskönyvben, amit nagymamámtól kaptam, és tőle sok mindent tanultam. Így kell, hogy kevés káposzta nálunk a családban, mert inkább a húst szeretik belőle kienni. Tehát több hús, kevesebb káposzta.
Ez lenne akkor a székely káposzta receptje, ugye?
Igen, igen. De szoktak... székely gulyás, így hívjuk.
Vagy a székely gulyás.
Vagyosan, igen, itt a környéken székely gulyás, mi így hívjuk.
A másik fajtát szokták-e készíteni?
Nem, ezt, hát van, amikor teszek bele füstölt húst is, vagy csülköt, vagy oldalast egy kicsit.
Én a krumpli gulyásra gondolok.
Ja, akkor azt nem szoktuk, nem.
Nem szokták.
Hát ilyen pityókatokánt, úgy hívjuk mi. Tehát hússal, valamilyen hússal, ugye disznóhús vagy borjúhússal készítjük.
Igen?
Ez nálunk a gulyás.
De pityókatokánynak van elnevezve,
igen,
és akkor...
Igen, pityókatokány, igen. Szavanyú káposztával.
Azt mellé esszük, és mitől lesz igazán finom? Mi a titka a jó pityókatokánynak például?
Hát olyan jó pityókatokánynak a titka, hogy legyen abba is ugye hús, van, amikor még kolbászt is vágunk bele, hogy legyen az a pikáns füstölt íze is. Aztán van, aki használja ezt a gulyáskrémet, én nem szoktam használni az üzletből, hanem itthon készítek ilyen zöldségekből ilyen ételízesítőt, abból szoktam még vele tenni, és...
Gyökereket főze bele Katalin,
nem,
tehát általában nem szokott, sem
nem,
urkot, se petrezselymet, semmit.
Nem. Mi itt nem szoktuk ezt.
De jó. Na, megtudtuk, hogy Vargyason hogy készül a székely gulyás és a pityókatokány. Köszönjük szépen, Katalin, hogy velünk volt.
Még azt akartam mondani, hogy a régen nagymamámék, emlékszem, hogy gyermekkoromban tettek tésztát, tehát ilyen laskát.
Készítettek házilag, ugye?
Igen, vagy összetörték, tehát kisülítették a tésztát, és akkor összetörték olyan nagyobb darabokba, és akkor ugyanazt belefőzték a végén, de nem.
Ezt
nem
a krumpli a pityókatokányban?
Igen, igen.
Szaporítani kellett, gondolom.
Igen, hát ez a grenadimars annak a
igen.
változata.
Nagyon köszönöm, további szép napot kívánunk, Katalin, és jó étvágyat.
Nagyon köszönöm szépen, és minden jót maguknak, nagyon jó a műsoruk, mindig hallgatom.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Minden jót kívánok.
Szeretettel köszöntjük Lenkét és Udvarhelyről, aki szintén a vonalban van. Jó napot kívánok, Isten hozta. Halló? Haló, azt hiszem, hogy Lenkétvel a kapcsolatot elveszítettük. Kérjük, hogy próbálkozzon újra. Lenke udvarhelyről hívjon vissza bennünket, hiszen biztosan bizonyára neki is érdekes receptje van, ami a székely gulyást, vagy pityókatokányt, vagy székely káposztát illeti.
Kinek a matkéle?
Jó étvágyat mindenkinek!
Jó étvágyat mindenkinek!
I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. I will go down with this ship, and I won't put my up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. And when we meet, I'm sure we will.
13:46 Dido dalol White Flag, a fehér fátyolról, és nem borítunk fátyrat most a témánkra, sőt, lerántjuk a leplet arról, hogy hogyan készül az igazán finom székelygulyás, pityókatokány, és még más névvel is illethetjük ezeket a finomságokat, és velünk van Lenke udvarhelyről, sikerült neki visszakapcsolódni hozzánk, Isten hozta.
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
Üdvözöljük mi is szeretettel, Lenke.
Hát én gulyásleves szoktam csinálni, úgyhogy egy pici olajban vagy zsírba teszek hagymát, lepárolom üvegesre, utána teszem a húst. Hát az általában disznóhús szokott lenni, ha bár az igazi gulyás az marha húsból készült, akkor teszek köményt, lepárolom jó puhára a hús, szinte puhára, és teszek bele jó sok zöldséget, murkot, petrezselymet, celler, csak úgy egy levelet, utána megfőzöm készre a köménymagot, azt mondtam.
Igen, igen, az is kerül bele.
És a krumplit kerül bele, krumplit nem teszek, hanem csipetkét szoktam tenni. És utoljára a piros paprikát, csípőset, és azért utoljára, mert van, aki beleteszi előbb, de én úgy érzem, akkor megkeseredik a leves, hogyha pirítgatjuk a porpaprikát, szűrcepaprikát. Utána egy tojásból, lisztből csinálok csipetkéket, és ennyi.
És nem is kerül bele krumpli?
Nem, csüpetké. Hát akkor már olyan...
Akkor igen, akkor grenadin mars lenne, ugye? Vagy valami más?
Hát ez így levese, és nagyon, nagyon szeretjük mi.
Nagyon jól hangzik.
Meg akkor, mikor pörkölt megmarad, hát az mindegy, hogy miből van a pörkölt, majdosság húsból nem szeretem, de akkor is ugyanígy csinálom pörköltet, félreteszem, és majd zöldséget, ugyanígy zöldséget, fűszerkövényt teszek bele, és az is megoldás, hogy nem marad meg.
És felönti vízzel, és újra főzi egy kicsit, újra melegíti?
Igen, az egészet. Hát a zöldségeket most már nem főzöm együtt a hússal, törköltel, mert az már megvan. Csak éppen majd összerottyantam ugye a kettőt.
Milyen jó ötlet.
Ugyanúgy csipetkét, ugyanúgy. Vagy ha nem, akkor vannak ezek az apró laskák, amit mi laskának nevezünk, hogyha nagyon sietek, akkor nem csipetkézek.
De azért egy házi csipetke, Lenke. Az, ugye, hogy az annak nincs párja. Elmeséli nekünk, hogy szokta készíteni?
Hát én úgy szoktam, hogy egy tojást felverek, és teszek hozzá annyi lisztet, hogy egy kicsit kemény legyen. Csipkedni nem szoktam, hanem ráteszem egy lapítóra, egy falapítóra, és kiskanállal vagy késsel. Ha apróba akarom a késsel, és ha nem, akkor kiskanállal, úgy szaggatom bele a főző levesbe.
És ennyire egyszerű.
Ennyire
egyszerű. Tojás és liszt. És egy kicsit sózza, nem? Még azt sem szokott beletenni, ugye?
Nem szoktam.
Csak sós vízbe.
Nem. Uh-huh. Általában nem sós vízbe, direkt bele. Általában nem sózok, úgyhogy
milyen
nem tettek
jó
bele.
Egészséges.
Tésztába sem szoktam tenni. Akármilyen tésztát sütök, nem teszek sót, hiába a recept írja.
Kérem, el van fogadva? S lehet, ugye? Lehet. Ha valaki nem sóz, nem sóz. Nagyon köszönjük, Lenke, hogy velünk volt, és megosztotta velünk ezt a receptet. Finom udvarhelyi gulyáslevest hallottunk Lenkétől. És további jó rádiózást és jó étvágyat kívánunk, ha még nem volt meg az ebéd. Viszont hallásra.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
És érkezett egy üzenet, egy SMS Marikától, Marosvásárhelyről. Ő így ír, hagyma dinsztelve, disznóhús friss és füstölt, kétféle tehát, fűszerpaprika, bors, babérlevél, íme ezt a kulcsszót még nem hallottam, számomra a babérlevéltől lesz gulyás, a gulyás, vagy pityóka paprikás, só, savanyú káposzta, saját érlelésű, sok tejföllel tálalva, nálam most készül, és kár, hogy nem érződik az illata. Köszönjük szépen Marikának az üzenetet. Én már érzem, ha egy kicsit oda koncentrálok, kedves Marika, és meg is jött az étvágyam íme, a Marika székely gulyása babérlevéllel. Köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy ma velünk készültek az ebédre, egy kicsit együtt gondolkodtunk a székely gulyások és a pityók, a tokányok világáról. Várom önöket jövő héten is, ez volt már a rádiós rétes, de nem búcsúzom, mielőtt nem ajándékoznám a székely konyha gasztró kalendáriumot azoknak, akik ma bekapcsolódtak műsorunkba. Tehát Marika, Katalin, Lenke szeretettel várja önöket itt a rádió portáján az a kalendárium, amely 2021-re érvényes. Sőt, még valaki írt nekünk, Éva néni is kapott egy kalendáriumot természetesen, tehát 4 kalendárium várja a ma becsatlakozott hallgatókat a rádió portáján. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, Ila Ildikó vagyok, és műszaki munkatársam nevében is további szép délutánt, kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!